Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai vendégünk...
Dr. Topá József a vendégünk, a vendégem a mai nap, biológus, viselkedéskutató, MTA doktora, és még sok mindent mondhatnék, én találtam egy izgalmas részletet is, arra majd visszatérek, hogy melyik szervezetnek is az elnöke ön, de elmondom nagyon röviden, hogy hogyan jutottam el önhöz, leírtam e-mailben is, de nagyon jó érzéssel töltött el a szívemet. Megmondom, hogy olvastam Brian Hare-nek a Survival of the Friendliest, ez még magyarul nem jelent meg, a legbarátságosabb életben maradása, túlélése című könyvet, ami egyrészt azért nagyon örültem neki, mert amikor kutatók ismeretterjesztő könyvet írnak, szerintem ez egy fontos dolog, hogy a kicsit a köz a néphez szóljak. Tehát jó magam is, végzettségem szerint biológus vagyok. Ön is biológus. De itt most nem két biológus fog beszélgetni egymással jó sok latin szóval megspékelve, hanem én azt szeretném, hogy kicsit ezt az ismeretterjesztést tudnánk továbbvinni, és én visszautalva a könyvbe, én ott olvastam az ön nevét, és ez a fajta torz büszkeség, amikor a magyar nevet lát meg valamit, ha bármi közöm is lenne az ön eredményéhez, azon kívül, hogy magyarok vagyunk mind a ketten, de mégis jó érzéssel töltöttem, mert nem feltétlenül mindig látjuk kollégákat, bár azért nyilván Csányi professzor neve itt-ott azért előszokott fordulni az etológia és az állatok viselkedésével foglalkozó területeken, de az ön nevét találtam meg. Na, folytatom az utat. És ez a téma picit a háziasítás, vagy a domestikáció, önháziasítás témájából indul ki, de teljesen máshonnan közelíti meg a kérdést, hogy friendly ezt a legbarátságosabbak. Na most, hogyha a híreket nézünk, Facebookot olvasunk, stb., nem mindig az jut eszembe, hogy hú, de barátságos lenne az ember, és hú, de domestikát. Én arra kérném az elején, József, kicsit tegyük már tisztába ezeket a fogalmakat. Mi ez a háziasítás? Mennyiben más, mint a szelídítés, mert ez nem ugyanaz a fogalomról beszélgetünk, és miért fontos egyáltalán ezzel foglalkozni, és akkor kicsit tovább kibontogatjuk kutyákon, más állatokon, és aztán emberig azért eljutunk, hogyha lehetséges.
Igen, hát ha háziasításról beszélünk, akkor előbb-utóbb mindenképpen az emberről is fogunk beszélni, mert az ember az nem kivehető ebből a sztoriból, akár házi állatokról, akár magáról az emberről van szó. Ez valóban a kutatók számára is egy sok fejtörést okozó jelenség volt évtizedeken keresztül, és nagyon sokan, még a kutatók is összekeverték a szelidítés meg a háziasításnak a fogalmát. Ez igazából az utóbbi 15-20 évben kezdett el szépen tisztázódni és szétválni. Tudnilik, a szelidítés az mindig egy egyetfejlődési történet. Tehát kezembe veszek egy kis medvét, ha kellő időbe, kellően korán, vagy egy kis farkast, ha kellően korán a kezembe veszem, és magamnál tartom, még mielőtt a szeme kinyílna, meg a hallása kifejlődne, akkor az az állat szelíd lesz. De nem lesz domestikált, tehát nem lesz háziasított. A háziasítás ugyanis egy evolúciós folyamat. Ott generációról generációra genetikai változások történnek, és gyakorlatilag a háziasított állat eleve úgy születik meg, úgy jön elő az anyjából, hogy rendkívüli sok módon elő van készítve arra a világra, ami egy háziasított környezetet jelent. Igen. Tehát a háziasítás röviden szólva egy evolúciós történet, a szelidítés meg mindig egyetfejlődési.
Igen, annyi hagyd szóljak közben, hogy ez azt jelenti, hogy kicsit az egyik a közvetlen környezeti hatást, ugye van ez a nature-nurture rangú megközelítés, ez a másik pedig ugye a nature, tehát már genetikailag, nem szerettem a szót, mert ez nem predestináció, de mégis vannak olyan dolgok, amelyek nem a környezettől függőek. Tehát ugye így értjük az evolúciósan. Aha.
Igen, igen. Valójában valóban nem a predestináció szót használják, hanem a predispozíció szót. Tehát igen. Igazából, ami egy picit, tehát elő van készítve genetikailag. És a háziasítás az egy bonyolult folyamat, és igazából a kutatók nagyon sokáig küzdöttek azzal a problémával, hogy azt gondolták, hogy a háziasítás az egy univerzális folyamat, tehát valójában minden háziasított faj ugyanazon a történeten megy keresztül. Uh-huh. Ma már azt látjuk, hogy a háziasítás az nem egy ilyen homogén dolog, hanem a különböző fajok, nevezetesen majd, ha beszélünk erre egy picit jobban, mondjuk a kutya, és mondjuk kecske háziasítása, azért bár vannak közös jellemzői, de alapvetően nagyon eltérő történetek. Tehát a háziasításnak van egy közös alapja, de nagyon különböző is lehet. Maga az evolúció,
vagy viselkedés evolúció. Hát ugye mi emberek szeretjük azért leegyszerűsíteni lehet, és akkor próbálunk mindenre ráhúzni. Induljunk egy érdekes állattól, ha már olvasmányomról beszéltem, mindig az egyik könyvben jön a másik. Tehát vagy nekem ez itt jön, hogy az ember után néz, azt honnan vette, és ha nem is Ádám és Éváig visszamegyük, de az egyik könyv a How to Tame a Fox, vagy hogyan szedítsünk egy rókát. Rókát, tehát én ugye valószínűleg sokan néztek így a 70-es, 80-as, 90-es években, ez hogy lehetséges, és egy nagyon-nagyon érdekes kutatásról olvastam ebbe a könyvben, nagyon remélem egyszer lefordítják, majd a kiadómnak javaslom, hogy azért gondolkozzák rajta, mert ez a könyv nem csak biológiáról szól, hanem egy történelmi sztori is. Miért az? Mert 1959-ben indult a volt Szovjetunióba, és hát sokáig azért úgy nem sokan tudtak erre a dolgokról, mert hogy a genetikai konferenciák, mert nem tudom, a határátjárhatóság más volt. De a lényeg, hogy egy rókát is lehetett, hát nem egy rókát, rókákat, hogy a generáció, és ez máig is tart, ha jól tudom, ez a kutatás, de ez evolúciósan ez a zéróval egyenlő idő, amiről most beszélünk. És mégis, ha jól tudom, sikerült olyan genetikai, tehát tényleg háziasítást véghez vinni, amely elképesztő eredményeket hozott. Jól látom? Jól érzékelem ezt a dolgot?
Igen, a rókák, a prémrókák pontosabban, igen. Tehát ugye ezek prém célokra tenyésztett állatokról van szó, ami alapvetően a sarki rókának egy szelidített változata. Azt kell tudni erről, hogy a Szovjetunióban, tehát a poszt-szálin időkben járunk valamikor, a Szovjetunióban az 50-es években működtek többek között Novoszibirszkben is egy nagy ilyen prémróka telep, ahova Kanadából hozták, igen, még a 1920-as évek elejéről valamikor a prémrókákat. Most azért tudni kell azt, hogy a prémrókák azok nem vadállatok teljesen, ezeket mint a nyulakat úgy tartják szerencsétleneket. És a novoszibirszki telepen az Igor Beljajev, aki egy nagyon zseniális genetikus és nagyon jó viselkedés kutató volt, és nagyon jó meglátásai voltak, ő kezdett bele egy olyan programba, aminek a célja az volt, hogy ne egyszerűen szelidítsük ezeket a rókákat, hanem próbáljuk megnézni, hogy hogyan lehet őket háziasítani. Itt most a háziasítás mögött egy nagyon is, hogy mondjam, prózai ok vagy indok állott. Tudnélik, azt mindenki tudja, hogy a rókát a prémiért tenyésztik, egy idő után levágják őket, és bunda készül belőlük.
Igen.
Na most a boldogtalan rókának csúnya a szőre. Ezt mindenki tudja, akinek kutyája van.
Boldogtalan rókának csúnya a szőre. Aha.
Igen. Tehát ha a kutyám ott rosszul érzi magát, sokszor az állatorvosok a szőr minőségéből látják, hogy valami nem stimmel, de a boldog rókának szép a bundája. Na most ugye az alapvető, hogy mondjam, nagyon is csúnya gazdasági motiváció az volt emögött, hogy jobb lenne, ha azok a rókák jól éreznék magukat abban a ketrezben, ahol ücsörögnek egész nap a szerencsétlenek, és naponta kétszer enni kapnak, mert ha egy stresszben élik az életüket végig, akkor nagyon csúnya a szőrük. Na most a Beljajev zseniálisan állt hozzá ez a problémához. Nem kezdett bele bonyolult genetikai kísérletekben, meg nem tudom milyen bonyolult manipulációkban.
Nem is nagyon tehette, ugye? Tehát akkoriban genetikai kísérletek nem nagyon tehette az 50-es évek végén a genetikához, hogy a kommunista párt kicsit másképp állt a kérdéshez hozzá.
Tehát a génekről való elképzelése akkor a pártnak még nagyon-nagyon sajátos volt, és bűn volt, hogy gyakorlatilag genetikát beszélni. De a Beljajev azt mondta a takarító személyzetnek, összehívta őket, hogy holnaptól kezdve egy dolgot változtassatok meg. És ez egy dolog az lesz, hogy mielőtt az állatokhoz hozzányúltok, naponta kétszer etetés takarítás ügyben, végezzetek el velük egy nagyon egyszerű tesztet, azaz a kezeteket közelítsétek a ketrechez, és írjátok fel, vagy jegyezzétek fel a reakciót. Ha az ember a kezét közelíti egy prémróka ketrecéhez, akkor a róka az vagy menekül, vagy agresszíven visszatámad, vagy semlegesen, vagy lefagy, vagy semlegesen viselkedik. És az volt a lényeg, hogy feljegyezték ezeket a reakciókat, és csak és kizárólag azt a néhány százalékot tenyésztették tovább, akik a legkevésbé agresszíven és a legkevésbé félelemmel reagáltak a takarító személyzet közelítő kezére. Ez egy nagyon egyszerű kis teszt. Na most ami a megdöbbentő valóban az, hogy a 60-as évek végére, tehát nagyjából a 10. generáció után a rókáknak hihetetlenül megváltozott nem csak a viselkedése, hanem a kinézete és nagyon sok biológiai tulajdonsága, mint például az, hogy egy róka évente egyszer ivarzik, de ezek a rókák már évente kétszer ivarzottak.
Üzletileg ez semmi mellékes kérdés, tehát hogyha belegondolunk, tehát ugye azért mutattuk, de azért el lehetett adni valahol a pártnak azt, hogy miért csinálja ő ezt a dolgot.
Hogyne, hogyne természetesen. Tehát ebben az értelemben ez egy sikeres projekt volt, de nem számítottak arra, és ez viszont már nem volt annyira jó következmény, hogy ezeknek a rókáknak például a bundája is elkezdett kifoltosodni. Tehát magyarul fehér foltok jelentek meg a bundán, ami nem feltétlenül volt a prém iparnak az álma, ezt ugye nem tudom a Beljajev, hogy simított ezt a dolgot el, de a lényeg az, hogy maga a kísérlet, vagy maga az egész projekt igazából a 80-as, 90-es években kezdett a nyugati világban tudatosodni, és a 2000-es évektől kezdve egyre inkább idézik, és igazából máig is egy nagyon nagy hatású vizsgálatnak tartják.
Igen, amit én nagyon kiemelik, és ha nagyon egyszerre megfogalmazni, szerintem mindig fontos, hogy egyszerre fogalmazzuk meg. A zsenialitás ebben ott van, nagyon sok mindenre lehetne egyszerű kísérletet, de hogy pont az, hogy úgy fogalmaztok, hogy a legszelídebb, ha jól tudom, aztán más könyvekben már a legbarátságosabb, az, hogy a szelíd és a barátságos között egyenlőséget vonunk, vagy sem, azt mindenki ráhagyom, de hogy egyetlen egy dologra szelektáltak, a szelidebbre, és ez, olyan, már bocsánat, csúnya szóért, melléktermékként egy halom dolog jött, amely akár hormonálisan is, nem fogunk nagyon belemenni a szerotonin és oxitocid világába, de hormonális jelentős változást hozott, megjelenésbe, a farkak, a kedvesség, egyetlen, hogy a szem kontaktus, mint ugye ilyen fontos, rengeteg dolgot volt, csontváz alakulása. Tehát most, ha innen néz, rókák, azt mondtuk, más állatok. Tehát nem feltétlenül ugyanaz volt mondjuk a kutyáknál sem, mondjuk esetleg, mint a rókáknál. Mennyire lehet alapul venni mondjuk egy ilyet, egy ilyen gyorsított, nem természetes szelekciót, és összehasonlítani akár a kutyák tekintetében, akár a emberek szempontjából, hogy vannak analógiák esetleg?
Igen, én azt gondolom, bár vitatják, az az igazság, hogy a kollégáim körében azért kemény viták folynak arról, hogy hogyan értelmezzük a Beljajevnek a kísérleteit, és mennyire tudunk általános következtetéseket ebből levonni. De valójában én azt gondolom, hogy a Beljajevék, amit csináltak, meg csinálnak, mert ez gyakorlatilag egy 50-60 éve folyó történet, ez egy összesűrített eszenciája annak, ami egyébként évszázadok, évezredek vagy évtizedek alatt történhet. Tehát olyan, mintha egy filmet felgyorsítanánk. Hihetetlen, és egy 2,5 órás mozit lejátszanánk 15 másodpercben. Nyilván, ha elég gyorsan tudom érzékelni a dolgokat, akkor is valamit megértek a történetből. De van egy kulcsszó, ami ezeket a vizsgálatokat, ami ezek a vizsgálatok mögött van, és ez a kulcsszó a stresszválasz. Tehát valójában, amikor én azt mondom, hogy erre meg arra szelektálták a rókákat, egy hihetetlenül szigorú szelekció, mert mindig a következő generációban csak a felső néhány százalékot
engedik. Ez valami 10 alatti százalék, amiről beszélünk. Tehát ugye ez egy alacsony százalék.
Igen,
volt.
Nagyon-nagyon-nagyon szigorú szelekció volt. Csak a leginkább úgy viselkedők közül is a leginkább úgy viselkedőket engedték tovább szaporodni. Na most igazából a stresszválaszra szelektáltak. A stresszválasz az a központi idegrendszernek, az agynak egy nagyon bonyolult mechanizmusa, eredményeképpen előálló viselkedés. A viselkedés egyszerű. Elszaladok, vagy nem szaladok el. Oda megyek hozzád, szeretlek téged, szeretem, hogy hozzám érsz, vagy nem szeretem. De valójában az agyban nagyon bonyolult kémiai változások állítják elő azt a feltételt, hogy elszaladjak, féljek, vagy pedig ne szaladjak el, és ott maradjak az idegen valaki, idegen lény, mondjuk egy ember mellett. Tehát a stresszválaszra való szelekcióról van szó, és a stresszválaszra való szelekció az, ami átformálja az idegrendszert, átformálja az agykémiát, átformálja az idegi szabályzó mechanizmusokat, és ezen keresztül átformálja nem csak a viselkedést, hanem az anatómiát, a kinézetet is.
Na itt az érdekes dolog.
Látjuk, hogy történik ez az átformálás, de tulajdonképpen gyakorlatilag ez egy ilyen kulcsmomentum, egy apró ponton változtatunk a rendszerben, és nagy hatású változásokat érünk el.
De ez a zseniális ebben, tehát ugye erre nem feltétlenül voltak ők se felkészülve. Tehát hogyha mondjuk elindulunk egyszerűbb, most ne ugorunk egyből rókáról emberre, de mondjuk ha farkasból, hogy egyszer kutya, azért nyilván most nem a Csivava meg a Bernáthegyi közötti különbség, hanem most nem ebből indulnék ki, hanem mégsem ugyanolyan egy kutya, mint egy farka, sőt viselkedésében nagyon nem ugyanolyan. Ha jól tudom, pont a kutyákkal ugye utalt arra, hogy a 2000-es évek elején, 90-es évek vette észre a nyugat, hogy gyerekek, itt egy olyan labor megy, ahol egyszerűen végképp el kéne mennünk. És ha jól emlékszem, kutya kísérleteket is kipróbáltak, illetve az a hasonlókat, hogy például a kommunikációban milyen különbségek vannak, vagy éppen hasonlóságok, vagy milyen előnyök származhatnak abból, hogy ilyenfajta szelekció van, tehát a szelítségre való szelekció. Ugye? Jól emlékszem ilyenre.
Igen. Igen, hogyne. Természetesen, tehát amikor egy ilyen típusú szelekciós folyamat megtörténik, akkor ez nagyon nagy hatással van a viselkedésre. Elsősorban a társas viselkedésre. Amit lehet látni ezeknél a rókáknál, hogy picit beszéljünk mondjuk a rókáknak, ezeknek a szelíd rókáknak a viselkedéséről, vagy idézőjelbe véve háziasított, azért ezt idézőjelbe véve mondom, ezeknek a viselkedése nagyon furcsa. Az embernek az az érzése, ha egy ilyen rókával próbál interakciót teremteni, egyszer az az érzésem, hogy ez egy kutya, másszor az az érzésem, hogy ez egy macska, de soha nem az az érzésem, hogy ez egy róka. Ez egy fura állat. Kinézetre is nagyon furcsán néz ki, de a viselkedése az rendkívül furcsa. Egyik se nem kutya, se nem macska igazából. Na most megjelennek a viselkedésében valóban azok a társas elemek, amelyek, hogy keresi a kontaktust a másikkal. Tehát itt a szemkontaktus, a ránézés, az, hogy reagál rám, és nem félelemmel, nem stresszel, nem meneküléssel, vagy
agresszóval. Az állatoknál a szemkontaktus az nem egy normális dolog, úgy, hogy az egyfajta támadás jel is lehet, ugye?
Abszolút, abszolút. Az állatvilágban valójában, és itt majd az emberi evolúciónál muszáj lesz erről beszélni, mert az emberré válásnak ez egy kulcsmomentum egyébként, a szemkontaktus használatának a megváltozása, és ugye ezt vitte bele az ember a háziasítási, történeteibe is. Tehát a szemkontaktus az állatvilágban alapvetően mindig az esetek 99%-ában negatív üzenetet hordoz, a dominanciát fejezi ki, azt jelenti, hogy mindjárt megharaplak, hogy menj innen, fenyegetlek. Nagyon-nagyon minimális az a helyzet az állatvilágban, amikor két állat egymás szemébe néz, és ez nem okoz intenzív adrenalin növekedést, stresszt, félelmet a másikban. Na most, itt valami nagyon fura dolog történik, tudnilik, a háziasítás következtében a kutyában azt látjuk, most muszáj a kutyáról beszélni.
Most szerintem a kutyára térünk át, mert ugye azzal sokkal többen találkoztunk kutyával, mint rókával, háziasított rókával.
Igen, tehát amikor ránézek egy kutyára, akkor messze-messze nem olyan jellegű idegrendszeri válaszokat kapok, mint amit egy állattól elvárhatnék, hanem ahhoz hasonló idegrendszeri válaszokat kapok, amit egy embernél tapasztalok. Az ember igazából az a faj, a Földön az az egyetlen olyan faj, amely a szemkontaktust a kommunikációs viselkedésének a fő eszközévé tette, és ezt azért tehette, mert az emberi evolúció során olyan sajátos agy kémiai változások történtek, aminek az eredménye az, hogy ránézünk a másiknak a szemébe belenézünk, és ez bizonyos kontextusban, nyilván bizonyos helyzetekben, mert azért a kocsmában valaki bicskával a kezében néz a szemembe, az ugyanúgy stresszválaszt és adrenalin növekedés.
Ez kontextus függő, tehát nyilván, ha kezében valaki is, akkor nem biztos, hogy dumcsizni akar velem. Tehát ez egy...
Így van, pontos. Félni fogok tőle, igen. De egyébként a helyzetek egy jó részében ez kellemes érzéseket kelt, az agyamban olyan kémiai anyagok szabadulnak fel, amelyek fájdalomcsillapító, hangulatjavító és kellemes érzéseket keltő kémiai anyagok. Na most a kutyával is így van. Ránézek a kutya szemébe, a saját kutyám szemébe nézek egy adott helyzetbe, és az ő agyát is elárasztják a pozitív kémiai hatások. Ez abnormális. Ez nem normális. Egy olyan állat, amelyik így reagál a szemkontaktusra, az a természetes szelekcióban nem sokra viszi. Az elpuszt, az nem marad meg, mert ne gyanútlanul oda megy a másikhoz, és az leharapja a fejét, stb. Nem működik a természetes szelekció így. Tehát ez egy nagyon nem adaptív tulajdonság, hogy így mondjam. A természet logikáját.
Azt akartam, hogy ezzel vitatkoznék, de ha megengedted, hogy hol alattív. Mert hogy az emberre való kapcsolatról van szó, és mondjuk ott az, aki leginkább merész, leginkább szelíd, és így tud mondjuk hozzájutni olyan ételekhez, amelyeket nem eszik meg az ember, mondjuk visszamegyek most 12 000 évre, akkor viszont adaptív, tehát ilyen oldalra megközelítve.
Hát hogyne, természetesen. Tehát így van, itt van pontosan ez a lényeg, ezért is alakul ki a kutyában, vagy alakulhatott ki ez, mert Ebben a környezetben, tehát a domestikált környezetben azok a tulajdonságok válnak hirtelen adaptívvá, tehát előnyt jelentővé, amely tulajdonságok a természetben nagyon hátrányosak, és nagyon nem jelentenek előnyt. Igen. Tudnilik, a természetben való túlélésnek az alapvető kulcsa, hogy én érzékenyen reagáljak minden fenyegetésre, tehát minden potenciális veszélyre megfelelő erős stresszválasszal reagáljak. Uh-huh. Na most egy háziasított környezet pedig pont ennek az ellenkezője. Ha én ott minden potenciális fenyegetésre stresszel válaszolok, akkor az egész életemet egy stresszbe fogom tölteni, mert állandóan vannak körülöttem emberek, mindig vannak ingerek, amiket nem értek, megy a mosógép, szól a tévé, oda jön egy másik ember, és az állandó stressz válaszoktól nagyon hamar elpusztulok. Igen. Tehát azt mindenki tudja, hogy folyamatos stressz az halál. Na most, tehát pont fordított, ez egy inverz világ. Most ehhez az inverz világhoz való alkalmazkodás csak úgy történhet meg, hogy olyan tulajdonságot kell kialakítani az agynak, amelyek a természetben pont, hogy hátrányosak.
Igen, most a kutyát tekintetében, ugye ott szemkontaktus van, akinek van kutyája, nekem is van kutyám, ami ott ezek a könyveket olvastam, másképp is nézek rá, és tényleg hozza azokat a dolgokat, ami az ember vár nyilván tőle, de nagyon érdekes, hogy itt két faj közötti nagyon különleges kommunikációról is beszélgetünk. Tehát egy sokkal mélyebb, ugye van ez a, nem tudom mi a szakszó erre, de ez a rámutatásos ugye kísérlet, amelyet, ha jól tudom, a csimpázok sem tudnak, ugye, csak egy mondatban utalhatnánk, hogy miről van szó, és ez a kommunikáció mi az, ami, amiről...
Igen. Hát egy mondatban nehéz lesz, de
legyen három. Legyen három, igen,
ezt a dolgot. Tulajdonképpen arról van szó, a kutya ugye nem tud beszélni.
Igen.
Viszont az alkalmazkodási kényszerek a háziasítás során afelé alakították ezt a fajt, hogy vegyen részt az emberrel való kommunikációban, és egy módon tudja ezt megtenni, ugyanúgy kommunikál az emberrel, mint a még nem beszélő csecsemő. A gyerekpszichológusok leírtak egy nagyon jól működő rendszert, amit természetes pedagógiának neveznek, és ami egy evolúciósan egy egyedülálló szisztéma, csak az emberre jellemző, mindjárt mondom, hogy mi ez, és ez teszi lehetővé az ember számára azt, hogy már még a nem beszélő csecsemők is nagyon hatékonyan tanuljanak, és részt vegyenek a tudás megosztási helyzetekbe. Na most ez a bizonyos természetes pedagógia, az a rendszer, aminek az a lényege, hogy ez egy három lépésből álló folyamat, amikor én valamit közölni akarok a másikkal, akkor az első lépés az, hogy kifejezem a közlési szándékomat, azaz megszólítom az illetőt, hogy figyelj már, mondani akarok neked valamit.
Így van.
A második lépés az, hogy kijelölöm a világban azt, amiről mondani akarok, mondom neki mondjuk, hogy nézd csak, ott van az a tárgy, arról akarok neked valamit mondani. Uh-huh. És a harmadik lépés, de csak a harmadik lépés az, hogy kinyilvánítok valamilyen konkrét tudást azzal kapcsolatban, mondjuk azt mondom, hogy látod, az a tárgy, azt úgy hívják, hogy vekkeróra. Uh-huh. Na most a csecsemő tehát ebben a három lépésű rendszerben tud részt venni, mert érzékeny a közlési szándék kifejezésére, amit tipikusan úgy csinálunk, hogy szemkontaktust teremtünk vele, ez jelzi az ő számára, hogy valamit mondani akarunk. Érzékeny az úgynevezett kijelölő gesztusokra, mint például a mutatás, rámutatok a tárgyra, akkor a tekintetével megszakad a szemkontaktus, és a tekintetével megkeresi azt a tárgyat, amire mutatok. Uh-huh. És a harmadik eleme a dolognak, hogy mondjuk azt mondom, hogy nézd, milyen szép az a tárgy. Uh-huh. És a gyerek ekkor valamit tanul arról a tárgyról. Na most, ha megnézzük azt, hogy a csimpánzok hogyan kommunikálnak egymással, akkor azt látjuk, hogy minden állati kommunikáció egyébként a csimpánzoké is úgy néz ki, hogy nincs ez a három lépéses rendszer, hanem a csimpánz rögtön a harmadik lépéssel kezdi, azaz kinyilvánítja a tudást, puff. Teljesen mindegy, hogy a másik oda nézette, tehát soha nem néz a másikra, és mondja, öreg, figyelj, mondani akarok neked valamit. Nézd csak, arról akarok neked valamit mondani. Hmm. Ez a rész, ez hiányzik. Uh-huh. Na most ezt tette az embert emberi, ez egy hihetetlen evolúciós előnyt jelentett az emberi faj számára, mert a tudás megosztásnak egy olyan hatékony rendszerét alakította ki, ami a kultúra kialakulásának az első lépése volt. Na most a kutya, és most érek a kutyához, ugye a kutya ebben képes részt venni, nem mint tudásmegosztó, tehát nem a tanító szerepében, hanem a tanuló szerepében, ahogy egy nem beszélő csecsemő is, azaz ő képes tudást kinyerni ezekből a helyzetekből. Azaz érzékeny a közlési szándék kifejezésére, érzékeny az irányjelző gesztusokra, És amikor én a kutyának úgy mutatok, hogy előtte szemkontaktust teremtek vele, utána rámutatok valamire, akkor ezt követően, ha valamilyen instrukciót adok, mondjuk, hogy hozd ide, vagy valami, akkor azt ő már érti, hogy ez neki szól, és hogy én ezt közlöm neki arról a tárgyról, azzal kapcsolatban.
Ez csodás.
Ez az, ami nem működik a csimpánznak.
De ez akkor kicsit nem csak, hogy ők, hanem oda-vissza megy a kommunikációban, amikor azt látjuk, az emberek a kutyájukat nyilván szeretik. És amikor kommunikálnak felük, ez a fajta gyerekhez való kommunikáció, ez a természetes pedagógia, tehát itt az analógiát jól hallom ebben, hogy azért, mint igen, egy kisgyerekhez beszélnénk, még egy 6-7 éves kutyához is így beszélünk.
Igen.
Belőlünk is ugyanaz, tehát oda-vissza működik ez a természetes pedagógia. Tehát ez frenetikus.
Hogyne, természetesen. És egyébként még annyit erről, hogy ugye azért zseniális ez a fajta evolúciós lépés, mert ha belegondolunk, egy néhány hónapos csecsemőnek a figyelmi erőforrásai rendkívül szükösek. Uh-huh. Tehát egy csecsemő, aki naponta 14 órát alszik, mondjuk 10-et van ébren, vagy 16-ot alszik, és mondjuk 8-at van ébren, a 8 ébren törtött órájából igazából koncentrált figyelemre mondjuk 30 másodpercig képes.
Ó.
Most képzeljük el szegény babát, ott a 8 óra rendelkezésére áll, az ő agya hogyan döntse el, hogy mi legyen az a 30 másodperc, amikor figyel. Az egyik evolúciós megoldás az, hogy ezt a 30 másodperci figyelmet, ezt elosztja az ébren töltött időre egyenletesen, minden egyes másodpercre olyan alacsony figyelem jut, hogy abból semmit soha nem fog megtanulni. Na most, viszont a természetes pedagógia, na pont az a lényege, pont ezért zseniális, hogy a közlési szándék kifejezése meg a kijelölő gesztus, az gyakorlatilag fölkapcsolja a lámpát a csecsemő agyában, azaz tudja azt az idegrendszer, hogy a most következő 2 másodpercben pörgessük fel a motorokat, menjen fel a figyelem 1000%-ra, és figyeljünk néhány másodpercig, utána megint menjünk, alapjáratra. Tehát magyarul ez az a rendszer, ami a nagyon szűkös figyelmi erőforrást nagyon gazdaságosan be tudja osztani az ébren töltött időben, és ezzel éri el azt, hogy ő tanul, hiába van kevés figyelme. És ezt nem tudják az állatok. Na most a kutya esetében ugyanerről van szó, a kutyának is a figyelmi erőforrásaival tudunk játszani ilyen módon.
Hát ez valami megint hihetetlen hatékony a természet. Tehát most megint azt mondom, hogy rácsodálkozom arra. Tehát ami fölösleges, az nem. Tehát ez ilyen kapcsolót látok magam, hogy most kell figyelni. Tehát most rögzít. Igen. Ha valaki tudja, mit jelent még kazettára fölvenni valamit rádióból, én még csináltam ilyet, hogy érezték, hogy magnósok most figyelnek, indulhat a felvétel. Csodálatos. Ez a párhuzam. Na most, ha az embernél, akkor maradjunk, mert a nagyobb részt azért ezzel szeretném foglalkozni. Ez észrevehető, ez a fajta szelítítés, vagy bocsánat, domestikáció, vagy öndomestikáció is? Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha jól tudom, ezzel vitáztak, aki 100-150 év, vagy volt-e, vagy másik faj, ami bennünket háziasított, vagy nem. Ez egy kicsit messzire mutató nyilván dolog. De ugye, hogy egyrészt az embernél hogyan lehet ezt észrevenni? Vannak-e ilyen nyomok fizikailag, és ami láthatunk, egymást sétálnék mondjuk a nagykörúton, még lehet, de hogy vannak-e ilyen jelek a domestikációra, amit most a rókáknál, vagy kutyáknál láttunk, és mik ezek is mennyiben segítettek bennünket, hogy ilyen hatékonyak tudjunk lenni jó dolgokban is, meg sajnos rossz dolgokban is.
Igen. Talán kezdeni azzal, hogy van az a úgynevezett domestikációs szindróma. Uh-huh. Ez egy olyan kifejezés, ami alatt azt értik a kutatók, hogy amikor egy faj ilyen sajátos körülmények közé kerül, hogy a stressz válaszait át kell alakítsa, mert nem válaszolhat minden erős stresszel. Ez a nagyon megváltozott környezeti feltétel, ez egy jellegzetes biológiai folyamatot indít be, mégpedig a korai egyetfejlődési fázisban. Nem akarok belemenni a részletekbe, de a lényeg az, hogy amikor az embrionális fejlődés ott zajlik az anyaméhben, akkor bizonyos sejtcsoportok egészen másképp kezdenek el működni, hogyha ilyen jellegű környezethez kell alkalmazkodni. Magyarul az erős stressz okozó tényezőkkel teli környezet, ahol igazából ezek a stressz okozó tényezők nem okozzák a halálomat, hanem az lenne a feladat, hogy ne reagáljak erre, uh-huh, ezek röviden szólva megzavarják az embrionális fejlődést. Uh-huh. És ez a megzavarás, ez jótékony hatású valójában, mert a megzavart embrionális fejlődésnek lesz a következménye az, hogy nagyon sokféle hatása van, emiatt jelennek meg a pigmentációs problémák, fehér foltok a háziasított állatoknak a szőrén, emiatt jelennek meg a csontosodási problémák, ugye a fülben nem csontosodik ki rendesen, a lógó fül az azt jelenti, hogy egy korai gyerekkori
állapot marad. Az embernél 2-300 év múlva lógó füle lesz.
Emiatt jelennek meg, az olyan, például az arcforma is megváltozik, a rókáknak is rövidül a pofája ettől. Tehát van egy csomó ilyen anatómiai változás, és ez mind az a megzavart embrionális fejlődés miatt van, és ez egy mellékterméke annak, hogy az agy átállt egy olyan üzemmódra, hogy a stressz okozó tényezőkre nem reagál rögtön meneküléssel meg agresszióval, hanem egy sokkal barátságosabb kémiai üzemmódban működik. Ez egy melléktermék. Na most, ha megnézzük az embert, és vannak vizsgálatok, amelyek összehasonlították, most, és most csak a homo sapiensről, tehát csak az utolsó homo fajról beszélünk, ami körülbelül 200 ezer éves. Tehát 200 ezer éve él ez a faj a Földön.
Igen, ez az a terület, ez egy nyugodtan dobálunk 10 ezer éve ide-oda. Tehát ez
nyilván... Igen. Tehát ha megnézzük, mondjuk a 80 ezer évvel ezelőtt hogyan néztünk mi ki, hogyan néztünk ki 40 ezer évvel ezelőtt, és hogyan nézünk ki ma, akkor azt látjuk, hogy kísértetiesen megjelennek az emberi anatómiában ezek a domestikációs szindrómának ezek a jelei. Azaz, ha megnézzük az egyik ilyen a szemöldök eresznek a csökkenése, az arcnak a laposodása, ugye mondjuk a csimpánzhoz, vagy más emberszabású fajokhoz képest sokkal laposabb az embernek az arca, azaz, ahogy a rókánál, kutyánál is rövidül az orr, arcnak a laposodása, és egyebek. Tehát itt igazából úgy tűnik, hogy az emberi anatómiában is egy ilyen hasonló folyamat van, de ennek van egy jól érthető biológiai oka. Tudnilik, az ember egy olyan fejlődési útra lépett, ahol a túlélésnek a zálogává az vált, hogy képesek legyünk csoportban együttműködni, képesek legyünk eltűrni a fajtársainknak az állandó közelségét, ami még nem egy nagy dolog, de nem egyszerűen eltűrjük a közelségüket, hanem együttműködünk velük, megosztjuk velük a dolgainkat. Ez egy nagyon jellegzetes társas, egy nagyon jellegzetes és sok szempontból sajátos társas útra lépett az ember más fajokhoz képest. Egy momentum van, amit itt fontosnak tartok megemlíteni, és ez mindenki ismeri ezt a jelenséget állatkertben, aki járt, látott már ilyet, hogy a majmok kurkásszák egymást, piszkálják, potorják a szőrét, hogy kivegyék a bolhákat belőle, de igazából a kurkászás, a másik szőrének a gondozása, az nem egy ilyen köztisztasági funkciót lát el igazából, annak szociális funkciója van, mindig a főnököt kurkásszuk, és ha a főnököt kurkásszuk, akkor a jó szívvel fog ránk tekinteni, tehát megosztja a kaját, stb. És ez azért van, mert az emberi válás során a főemlősöknél egy adott ponton megjelenik egy olyan sajátos agyi mechanizmus, aminek a lényege az, hogy a fizikai érintés az megváltoztatja az agy kémiát. Tehát hozzányúlok a másikhoz, és ettől kellemes érzések öntik el az agyát. És ez azért fontos, mert ettől a pillanattól kezdve az evolúcióban egy új eszköz állt rendelkezésére a fajnak arra, hogy barátságokat, koalíciókat alakítson ki.
Igen.
Függetlenül a genetikai kapcsolatoktól. Tehát bármely más normális szociális fajnál is alapvetően a genetika szabályozza, hogy kikivel van jóba.
Igen.
Az anya a kölyökkel, a rokonok, stb. Itt viszont vadidegenek is képesek egymással jóba lenni, megsimogatjuk egymást, kellemes érzéseket generálunk a másik agyában, és ettől elkezdünk kötődni a másikhoz.
És ugye ennek azért, hát azért rengeteg hatással, ami azt jelenti, hogy többen tudunk együttműködni, mert hogyha a csecsemőre utalt az előbb, ő még nem is beszél, és az előbb ugye a kurkászást átvitt értelembe a beszéd is lehet, ugye a maga kommunikáció is, amikor már nem te szavakkal tudjuk ezt kifejezni, és ugye itt azért messze mehetünk, hogyha már bármilyen vallásosság jön be, vagy valamilyen hitrendszer, amiben közösen hiszünk, akkor az együttműködés megint csak erősíti, és a mamut elég nagy, mi kisebbek vagyunk, de mondjuk 12-en lehet, hogy jobban legyőzzük ezt, és ugye ezekhez kellett, mert ugye a neandervölgyi, mint kérdéskör, kiben hány százalék az utóbbi 10-15 évben, az érdekes kérdés volt, és ugye az is felmerült, hogy lehet, hogy neki nagyobb volt az agya, ha jól tudom. Tehát akkor miért nem ő szaladgál mindenhol itt, és hozta létre a Teslát, miért mi csináltuk? Tehát pont ebben van a kulcs?
Igen, biztos, hogy nagyobb volt egyébként, tehát a domestikációs szindrómának egyébként az arclaposodása, meg a pigmentációs problémák megjelenése mellett az agyméret csökkenése is.
Ezt kevesen tudják. Tehát, hogy általában azt tanuljuk, hogy egyre több, nem, tehát az utóbbi évezredekre egyre kevesebb. Most ez ilyen 10-15%, amit beszélünk, tehát nem lefeleződés.
Persze, nem a méret a lényeg. Ugye ebből ez már ez is ugye az alapvető tanúság. Tehát itt az, hogy csökken az agy térfogat, bizonyos értelemben csökken, ez nem azt jelenti, hogy az agynak a kapacitása vagy a teljesítménye csökkenne. Alapvetően egy más üzemmódban működik a homo sapiensnek az agya, mint akár még a neander völgyinek az agya is feltehetően. Tehát mi egy nagyon együttműködő. Az együttműködésnek egy olyan magas fokát, magas szintjét műveli az ember, ami egyedülálló. Tehát nincs az élővilágban még egy faj, amely képes lenne ilyen szinten együttműködni. Valahol onnan indítottuk ezt a beszélgetést, most így beugrott, hogy ugye mi emberek, igazából nem vagyunk egy rendes faj, mi utáljuk egymást, agresszívek igen. vagyunk, ha megnézzük a világot, hát állandóan gyilkoljuk egymást, stb. És ennek ellenére a biológusok állandóan azt mondják, hogy hát mi milyen békés faj vagyunk, hogy mi milyen együttműködő faj vagyunk, és valóban így van. Az, hogy mi agresszívnek gondoljuk magunkat, úgy tekintünk saját magunkra, mint egy nagyon is versengő faj, ez egy illúzió. Valójában, ha mi igazán agresszívek és versengőek lennénk olyan szinten, amilyen szinten a csimpánzok azok, és emellett az intellektuális teljesítményünk ugyanaz lenne, mint ami most, akkor már régen kiirtottuk volna magunkat. Tehát az atomháború előtt már kiirtottuk volna magunkat néhány évszázaddal korábban.
Igen, de szerintem ez egy fontos kiemelni, mert ugye én hajlamos vagyok ebben a műsorban is egy kicsit szídni a híreket, a hírfogyasztás mint hatását, meg annak a hamis illúzióját, hogyha azt úgymond fogyasztom, akkor ez egy igazsággal lelek, pedig nem. És az ember ugye valahogy az agyunk érdekes mód, egy kicsit pszichológia területére megyünk, úgy van kialakítva, hogy a számok felé nem vagyunk nyitottak. Tehát az adatok, a számok, azokat hát értem, meg hallom, de nem érzékelem, nem tudom, mit jelent ez. Tehát, hogy 200 000 éve ezelőtt volt valami, vagy 20 000 éve ezelőtt, József, az emberek többségének megfoghatatlan. Tehát nem tudom, tegnap előtt mi történt velem. Tehát ez a hozzáállás. Viszont a sztorit mondunk el, ugye mi történekkel, akkor azt ugye rá tudunk érezni, és ezek a hírek sztorikat mondanak nekünk. Felégett, lerobbant, leesett, ez van, amaz van, és a közösségi média sem segített, sőt, rombolt ezen, tehát azért hétköznapjaink sztoriai folyamatosan megvannak, és az az érzésünk, hogy hát ilyen rossz még sose volt, hogy a Steven Pinker a nagy mondója, hogy ébredjetek föl, de kicsit a másik oldalon van, azt mondja, felvilágosodást most a legutóbbi könyvében, de azért ő tényekkel támasztja le. Még egyszer mondom, aztán az embereknél ez mennyire talál visszhangra, vagy sem, az egy másik kérdés. Visszautalnék még a jelekre, amit mondod fizikai. A pedomorfizmus, tehát kicsit olyanok vagyunk, mint hogyha nem lennénk igazán férfivá, vagy nem tudom, nővé, hanem itt megállt volna kicsit a fejlődés. Tehát, hogyha jól tudom, hogyha összehasonlítunk férfiakat, nőket ma, mert mondjuk visszamennénk sok ezer éve ezelőtt, akkor a különbségek itt is kezdenek eltűnni. Tehát kicsit a férfiak nőiesedni, ez is egy lehet, hogy ez egy nem túl tudományos megfogalmazása, de mintha ez is látszani lehetne.
Igen. Bár nyilván félreértésekre adhatok ott az, hogyha azt mondom, hogy itt a férfiak elkezdtek elnőiesedni, de van benne igazság. Tehát valójában, ami történik, ugye az ember a homofajok, inkább így mondtad, emberhez vezető úton a fajok 6 millió évvel ezelőtt váltak el körülbelül a csimpánz, a mai élő csimpánz evolúciós ősétől. Az elmúlt 6 millió évet végig kíséri egy olyan folyamat, aminek a lényege az, hogy a hímek és a nőstények közötti különbség egyre kisebb. Uh-huh. Testméretben, hormonális hormonháztartásban, viselkedésben, stb. Ezt úgy mondják a kutatók, hogy az ivari dimorfizmus, az ivari kétalakúság az elkezd csökkenni. Na most ez a fajta csökkenés, ez a homo sapiensnél, tehát az utóbbi 200 000 évben a mi fajunknál sem állt meg, mert ha megnézzük, a 80 000 évvel ezelőtt élt őseink, azok valóban nagyobb különbséget mutatnak nő és férfi egyedek között, mint a modern ember. Ennek többféle oka van, többek között az egyik oka az, hogy a tesztoszteron szint, a hím nemi hormon, ami a hím viselkedést kialakítja, és alapvetően arról szól, hogy a hímek kellően harcra készek legyenek, kellően keményen tudjanak küzdeni, kitartóak legyenek, ami egyébként ugye a férfiakról tudjuk azt, hogy rövidebb az átvárható életkorunk, és ez azért van, mert ugye a hímnemi hormonok azok gyakorlatilag életellenesek. Tehát ezek pusztítják az életet.
Ezzel mindketten szomorkodhatunk itt most erre.
Formában egy rövid ideig, és utána teljesen mindegy, mehetünk a lecsóba. Tehát igazából a hímnemi hormonok azok egyáltalán nem a hosszú életet szolgálják. Na most a hímnemi hormonoknak a szintje is csökken. Ezzel járnak együtt az anatómiai változások, és ezzel jár együtt az, hogy tovább tudunk egy kicsit élni, tehát ugye akiben túlságosan túlteng a tesztoszteron, annak sajnos előbb-utóbb súlyos problémái lesznek, mert mondom, a tesztoszteron az ölbutít és nyomorba dönt.
Igen, ez a téma azért külön egy kibontást megérne, mert ugye ez, hogyan választ a nő, akkor hogy gondolkodjon, azért a tesztoszteronnak, a magas tesztoszteron szintek azért vannak olyan jegyei, amely a külsőn is lehet látni. Ezeket most nem bontanám ki, nehogy itt bekategorizáljunk férfiakat.
Igen, ezt biológiailag ezt preferálják, tehát ezt szeretik.
Igen, ez pontosan így van. Ugyanakkor egy picit az agressziót utalt az előbb az agresszióra, ugye, hogy a stressz helyzetről beszélgettünk, illetve az agressziót én megmondom, hogy szeretném behozni. Ugye a Richard Rankhamnek van egy nagyon remek könyv, ez a Goodness Paradox, ahol azt mondja, hogy hát jók vagy rosszak vagyunk címe, és hogy nagyon leegyszerűsített dolog megint, ez egy ilyen kérdés. De az együttműködésre jutott eszem, hogy alapvetően a úgynevezett reaktív agressziónk, tehát az a hirtelen felhúztál, leütlek, leszúrlak, stb. Ez, amit mondtam, hogy a hírek esetleg azt mutatja, hogy ez állandó, ez jóval kisebb nálunk, ha jól tudom, manapság, mint régen van. Viszont az úgynevezett, sokan sokféleképp fogalmazzák, mert sajnos ez nem egy olyan egyszerű dolog, hogy egy fogalmat egyféleképp használnak a tudományban sem, hogy mondjuk a proaktív agresszió, amely megtervezzük, megszervezzük, az viszont nem tűnt el, sőt, azt nem is feltétlenül tudjuk kontrollálni, mi a reaktívot, ha jól tudom, szerotoninnal, vagy olyan tartalmú bizonyos gyógyszerekkel lehet, de a proaktívat az együttműködés szempontjában, ami agresszióba is mehet, meg a másik irányba is, azért ezzel még lehet problémánk. Ami jó, az meg rossz is lehet, ezt jól látom vajon?
Igen, tökéletesen így van. Valójában a reaktív agresszió az a biológiailag ősi, az egy őszinte és hormonvezérelt, meg alapmechanizmusokkal vezérelt válasz. A proaktív agresszió az, abban már egy kicsit ott benne van az intellektuális tervezés és egyebek is. Ami még egy fontos dolog az agressziónál, hogy az emberre jellemző a ritualizált agresszió, tehát mi szeretjük az agressziót azt ritualizálni, uh-huh. Ami azt jelenti, hogy olyan kulturális formákba öltöztetjük, ahol már igazából az eredeti funkciója látszólag el is veszik. Tehát ugye mondjuk ritualizált agresszió az, amikor valakit úgy bántunk, hogy nem tudom én, rossz ízű pletykákat teresztünk róla, vagy pedig a, hát nem is tudom most így igazán jó példát mondani, tehát amikor nem ténylegesen ütöm meg, nem ténylegesen okozok neki hátrányt, hanem lelki fájdalmat okozok, és ez ugye egy nagyon fontos eszköze az emberi agressziónak. Tehát igazából az emberi cselekvésnek nagyon sok területe a rituális dimenzióba került át, tehát ritualizálódik. Ahogy a kurkászásunk is például, ugye a kurkászás az ritualizálódott, a legritkább esetben túrok bele a főnöknek a hajába.
Azért az érdekes lenne.
Hát az érdekes lenne, így van. Viszont megkérdezem tőle, hogy szolgál a feleségének az egészsége.
Igen.
És ez egy ritualizált kurkászás, mert gyakorlatilag engem abszolút nem érdekel a feleségének az egészsége, ezzel pusztán ugyanúgy kifejezem, ahogy igazából a makákot sem érdekli az a bolha, amit kifog a főnöknek a bundájából, hanem kurkász, tehát el akarja érni a megfelelő szociális célt. Uh-huh. Tehát igazából ugyanígy az agressziónkat is, a szociális praktikáinkat is a ritualizáció világába helyeztük át, és ez nagyon megváltoztatta az emberek közötti viszonyt. És még egy dolog, visszatérve arra, hogy miért gondoljuk magunkról azt, hogy nagyon agresszívek vagyunk. Ugye az emberi agy az évszázadok óta evolúciósan úgy épült ki, arra van felépítve, hogy a körülöttünk lévő világot érzékeljük, és a körülöttünk lévő világ egy maximum 200 főből álló csoport, és az azokkal megtörtént események. Na most az információs technológiai forradalom következtében a mi agyunk számára nem egy 200 fős falu közösség elérhető, hanem egy 7 milliárd fős globális társadalom. Na most a 7 milliárd fős társadalomból ömlik ránk naponta a gyilkosság, a ilyen-olyan erőszak, stb. De az agyunk ezt ugyanúgy érzékeli, mintha ez egy falu közösségnek a eseménysora lenne, és ebből kialakul az a szubjektív érzés, hogy ez borzasztó, ami történik, mert ez elszabadult az agresszió, az egész világ megőrült, pedig csak arról van, ez egy szubjektív érzékelés.
És csak rálátunk arra, ami lehető korábban is volt, csak ugye eddig nem tudtuk ezeket, hogy hol mi zajlik.
Igen. Tehát ez... Igen. Pontosan, tehát igazából ugyanazokban a 200 fős falu közösségekben zajlik ma is a harakiri, igen. Csak ugye most mindegyikről tudunk, és ezért van egy ilyen nagyon furcsa illúziónk, hogy megváltozott a világ. De valójában meg, hogy agresszívek vagyunk, de ez nem
így. Hát a világ lehet, hogy nem változott meg egy. Az ember alapvetően nem változik meg hétfőről kedre, tehát ez is egy biztos. Az viszont, hogy ez a technológia is, ez egy másik kedvenc témám, a technológiával, amit mi hozunk létre, azért mégiscsak egy olyan dolgot, egy olyan helyzetet teremtünk, ahol mondjuk ez a nem mondta ezt a szót ki, de ez a tehetetlenség érzet, ami az emberben újra lehet, hiszen itt annyi minden történik a világon, és ehhez nekem úgymond semmi ráhatásom nincs. Tehát én nem mehetek oda, és leállíthatom, hogy ne üzd meg, ne csináld. Tehát nagyon komoly stressz helyzet jött létre. Most megint visszatértünk, egy szorongás, egy feszültség.
Igen, ez valóban ez egy nagyon veszélyes, ezt én szoktam is mondani mindig, mert elég sokat szoktam hallgatókkal is erről beszélni, ez egy nagyon veszélyes helyzet. Tehát valójában az, hogy megváltoztattuk a körülöttünk lévő világot, ez jó dolog, hiszen fejlődik a civilizáció, halad előre a tudomány, a kultúra, stb. De ugyanakkor azt figyelembe kell vegyük, hogy az agyunknak a biológiai tulajdonságai, képességei, működése, egyáltalán az emberi személyiségnek a biológikuma az nem változik, mert az sokkal lassabb, az év százezredes léptékben tud csak megváltozni. Na most az általunk létrehozott világ, tehát az információs technológiai forradalom által létrehozott globális, virtuális világ és valóság egy olyan helyzetbe hozta az embert, amelyben teljesen talajt vesztett és tájékozatlan tud lenni, tehát nagyon, hogy mondjam, ennek potenciális veszélyei vannak, ez úgynevezett megszaladási jelenség, ugye az ember úgy van kialakítva biológiailag, hogy mi osszuk meg a tudást a másikkal, próbáljunk meg állandóan kommunikálni, ezt hívják kommunikációs kényszernek, és ez egy nagyon jó dolog olyan körülmények között, amikor egy faluban együtt vagyunk, és mindenki mindenkivel mindent megoszt, és kialakítjuk a közös tudatot, a közös elképzelést a világról. De amikor a lehetőségeink hirtelen megszaladnak, és igazából nem 200, hanem 7 milliárd emberrel oszthatom meg a dolgaimat, akkor olyan pszichológiai jelenségek jönnek elő, mint például a megosztási kényszer, vagy oversharingnek mondják, ugye, amikor valaki túl megosztom azt, hogy rántottam, hogy néz ki a konyhába, hogy a kutyám éppen mit csinált, és rám ömlik ugyanez a megosztás a világból, és az agy nem tudja kezelni ezt az információ dömpinget, és ebből jönnek azok a pszichológiai meg pszichiátriai problémák, mint a depresszió, a személyiségzavarok, stb., amelyek mind az internet használattal összefüggnek, és ez nem azt jelenti, hogy legyünk ókonzervatívak, és dobjuk el az internetet, és menjünk vissza kőbaltával a fa tetejére, hanem azt jelenti, hogy legyünk tisztában azzal, hogy mi az, amire az agy biológiailag képes, mik a paraméterei, mik a határai, és mi az, ami ezt a világot, mi az, ami ebben a világban, és hogyan működik. És a kettőt próbáljuk meg összehangolni, mert ez egyelőre nagyon nincs összehangolva.
Igen, a jelzéseket azért adja a szervezet. Tehát az egy érdekes dolog, hogy azért adja, hogy valamit nem érezzük. És ugye egy dologra még nem tértünk ki ebbe, csak egy pillanatra említeném, hogy időben ráadásul ez 24 hétben. Tehát ez nem úgy van, hogy zajlik 8-tól 4-ig, hanem ez folyamatosan zajlik. Tehát nem lehet kikapcsolni ezt a dolgot, mert állandóan ugye ez a FOMO érzet, lemaradok valamiről, fear of missing out van erre kifejezés, és ezek mind azt erősítik meg. Na most én azt hallom ebbe, hogy a tudatosság, tudatosítás, én sem azt mondom, vissza kell menni a fára. Hát most is egy ilyen felületen keresztül beszélgetünk, amely remek dolog, tehát hogy tudunk így beszélgetni. Viszont vajon ez a fajta technológia nem pont a gyengénkre érez rá? Hiszen mi meg szeretnénk osztani, mi szeretnénk kommunikálni többiekkel, és igazából, mintha ki lenne szépen használva az, ami a gyengeségünk, ugye?
Hogyne. Igazából azt szoktam mondani, hogy azok, akik a közösségi médiát feltalálták, és ezeket a rendszereket felépítették, azok egyrészt zseniálisak voltak, ugye ebből néhány cég hihetetlenül meggazdagodott.
Hát, nem is tudom, melyekről van szó, igen.
Azok a világbeli cégei, azok ezek, de ezek semmi más nem csináltak, mint üzletté, pénzé, napi valósággá konvertálták azt, amit már igazából 25 évvel ezelőtt is tanítottunk humanetológiából. Pontosan évtizedeken keresztül szajkóztuk az osztálytermekben, az előadótermekben, hogy az embernek az alapvető, egyik alapvető késztetése a megosztási kényszer, a kommunikációs kényszer, a szociális rendszer szervezőzési késztetés, amely hihetetlenül erősen benne van az emberben. De most ők semmi más nem csináltak, mint kialakítottak egy olyan rendszert, ahol ezt a fajta, ezeket a késztetéseinket, amelyek biológiailag megvannak, és amelyek egy 200 fős falu közösségre vannak kitalálva, és ott működnek ezek jól, ezeket a késztetésekre építettek egy ideális, egy tökéletes rendszert. És ebben a tökéletes rendszerben ezeket a késztetéseinket korlátok nélkül ki tudjuk használni, de ez nem jó, ez visszacsap igazából ránk. Pontosan ugyanaz a helyzet, mint amikor valamikor a néhány száz évvel ezelőtt feltalálták a cukornak a finomítását. Uh-huh. Ipari méretekben állították elő a cukrot. Ugye az embernek van nem csak kommunikációs késztetése, hanem van egy olyan késztetése is az agyunknak, hogy az édes íz az jó. Nem azért, mert egészséges, hanem azért, mert őseink az édes ízhez tudták kapcsolni a vitamin tartalmat, mert a vitaminnak nincs külön íze, viszont az édes gyümölcs, aminek cukortartalma van, az magas vitamintartalmú is. Tehát az agy számára egy ilyen indikátor az édes íz, az jelenti az egészséges táplálékot. Na most, amint elkezdték a cukrot ipari méretekbe gyártani, és leválasztani a vitamintartalomról a cukrot, attól még a cukorpreferenciánk megmarad. Ugye én annyi csokoládét eszek, amennyit csak. Ugye soha nem unom meg, minden nap újra és újra szeretnék csoki tenni, aminek aztán van egy csomó egészségügyi következménye. Tehát ugyanaz a jellegű megszaladás, mint ami a kommunikációs rendszerben. Tehát a csokoládé egy ideális, hogy mondjam, tökéletesen kihasználja ezt a biológiai rést, meghekkeri a agyunkat, a táplálék preferenciánkat, a közösségi média meg meghekkeli az embernek a kommunikációs és szociális neurális hálózatait gyakorlatilag.
Igen, és ugye ezt teszi úgy, hogy az ember ezzel változtatni akarna, és most nem ez a cél ennek a beszélgetésnek, hogy itt most írjuk le a 22 lépés módszerét, amivel, de szokásokról lemondani, tehát újra azért az egyrészt hatalmas iparág, tehát ugye a varázshomokot áruljuk, és hogy milyen könnyű lesz akár egy cigarettározásról leszokni, de hogy ez nagyon nehéz. Tehát, hogy valaki hozzászokott a telefonjához, hogy vele él. Én szoktam volt mondani a régi időszakban, 20 éve, hogy a madarakat gyűrűztünk. És azt mondtam, hogy milyen jó lett volna, egy madarat rá lehetne dumálni, itt ez a kis cucc, vigyél már magaddal mindenhova, jó, és mi tudjuk figyelni téged. A madarakat nem lehetett erre rávenni természetesen, és időzőben fogalmazom, ma mindenkinél ott van ez a kis cucc, vagy nagyon sok embernél, hihetetlenül nő egyébként a számon, nyilván a mobiltelefon használóknak, és ez egy nagyon érdekes téma, egy kicsit visszakanyarodni kell erről, mert szerintem minden mindenhez kapcsol, de kicsit a domestikációhoz. Hú, egy nagyon merész kérdés, de feldobom, tehát muszáj ezt azért főleg komoly kutató embereknek feltenni egy ilyen kérdést, ahol a jövőről beszélgetek, nem biztos, de majd azt mondja, hogy nem tudom esetleg erre a válaszra. Van egy az emberben egy olyan érzés, ez az end of history illusionnek szokták, hogy azt mondja, eddig minden történt, változott, de hát a jövőben minden ugyanúgy lesz, ahogy volt. Tehát az embernek van egy ilyen érzése, hogy én más voltam 10 évesen, más voltam 20 évesen, 30 évesen, de hát ha 60 évesen, majd biztos ugyanolyan leszek, mint most 44 évesen. Na ez azért nem így van. Na most, hogyha a domestikáció oldal közelítjük meg, és látjuk, hogy vannak különböző változások. Ha előre nézünk néhány ezer évet, és azt feltételezzük, hogy ember még lesz. Tehát néhány ezer év az semmi, még egyszer mondom. Tehát, hogyha visszatekintünk, hogy ez mennyi pillanat alatt jött létre ez a faj, és alakult így ki. Milyen változások lehetnek egy embernél? Tehát lehet-e megmondani, hogy ez az az irány, hogyha megnézzük az összes többi fajt, ami alakulhat, vagy azért ez nagyon merész lenne ezeket mondani?
Hát nyilvánvalóan a fantázia világába tartozik ez a dolog, persze. Tehát nem szeretném vállalni a felelősséget 2000 év múlva, hogy valaki a fejemre olvassa, hogy ez mégsem így történt, de ami látszik az, hogy az emberiség az utóbbi egy-két évtizedben forradalmi változásokat él át. És ezt most biológusként mondom, nem kultúrantropológusként, igen, vagy nem. Tehát valójában a forradalmi változásoknak a lényege az, hogy az emberi kultúra és civilizáció által, hogy mondjam, létrehozott lehetőségek, a körülöttünk lévő világ oly mértékben kezd megváltozni, ami a biológikumunk, tól egyre inkább elszakad, és itt valamiféle megoldások fognak születni, mert a természet így működik. Tehát ugye amit most látni kell, az az, és ez nem egy ilyen, mert szokták mondani, hogy ha már az ember elég öreg, akkor azt mondja, persze, mert amikor régen megjelent a lovasút, akkor mindenki azt mondta, hogy amíg nem volt lovasút, addig jó volt, most már van lovasút, most már vége a világnak, stb. Ez nem egészen így van. Azért ennek objektív jelei vannak, hogy a mostani változások, ezek nem egyszerűen túl gyorsak, hanem nagyon nagy hatásúak. Tehát alapvetően befolyásolják azt, hogy az agyunk az hogyan tud ebben az új világban reagálni. Tehát nem igazán van, a biológikumunk nincs felkészülve erre. Tehát itt muszáj valaminek történnie, hogy az ember a személyiségét, a biológiai működését összhangba hozza a lehetőségekkel. Uh-huh. Hát ami ugye sokféle lehetőség van, az biztos, hogy az első lépés az, hogy az emberiségnek a maga által előállított új helyzetet tudatosítania kell ennek az ebben rejlő előnyöket és potenciális veszélyeket, és ennek megfelelően kell a kultúrát alakítani, és a biológiánk ennek fog aztán utána menni. Ha mindent hagyunk úgy, ahogy most van, akkor gyakorlatilag előbb-utóbb nagyon határozott biológiai változások fognak bekövetkezni az emberi fajban, viszonylag rövid időn belül, mert előbb-utóbb az lesz, tehát ha így haladnak a trendek, akkor gyakorlatilag a következő generációk az egész életüket egy képernyő előtt fogják tölteni, a virtuális valóságban fogják tölteni az idejüknek a 99%-át, mert a virtuális valóság az agy számára sokkal gazdagabb inger készletet vagy inger környezetet fog biztosítani, mint a tényleges valóság. És innentől kezdve be lesz kötve egy katéter, vagy bármi, hogy a biológiai test az ne halljon meg, maradjon életbe, a fizikai képességeink azok elsatyulnak, és maradunk a virtuális. Persze ez egy kérdés, hogy ki tartja fenn ezt a virtuális valóságot, ugye innentől, és ez megint mondom, ez már disztópia, kemény fantázia,
nyilván, persze.
Az emberiségnek muszáj két kasztra oszolnia, az egyik kaszt az, aki a virtuális valóságot működtet és fenntartja, a másik kaszt, ez lásd Matrix, ugye, aki pedig a virtuális valóságban éli az életét tulajdonképpen. Az ember egy csodálatos lény, már csak azért is, mert igazából mi a koponyánkon belül tökéletesen tudunk egy világot létrehozni, és azzal nagyon, nagyon jól el vagyunk. Tehát valójában a legsanyarúbb körülmények között, hogyha vagyok, börtönbe zárnak, magánzárkába ülök 10 évet, valójában tudok egy értelmes életet élni még akkor is, hogyha kellően fel vagyok készülve rá a koponyámon belül. Tehát igazából az emberiség eljutott most arra a pontra, hogy technikailag a lehetőségeinket tekintve meg tudjuk valósítani azt, hogy valójában kilépjünk a biológiai világból, és az életünknek a nagy részét, a jelentős részét a virtuális világban töltsük el. Az már a filozofusokra tartozik, hogy ez mennyire elfogadható az emberiség számára, és mennyire tekinthető emberi életnek az, hogy valaki mondjuk egy ilyen inkubátorban tölti az életét, és egyébként egy sokkal gazdagabb, hogy mondjam, élménydúsabb és sikerekkel teli életet él abban az inkubátorban, mint a, nem tudom én, bárki a történelem folyamán korábban.
Wow, hát mondanám, hogy feldobott, ez a gondolata, nem tudjuk befejezni a beszélgetést, az biztos, de teljesen értelmire. Most, hogyha ennek a másik oldalát nézzük, egy fél mondatba utalt rá, tehát szabályozások, bocsánat, én nem hiszek abban, hogy 7 milliárd ember tudatosít. Tehát én nem hiszek abban, hogy tömegek, mert nem, erre nem, egyszerűen nincsenek ilyen. Abba hiszek, hogy döntéshozóknál, tehát amikor szokták azt mondani, azért valahogy egy foci VB-t összehoznak. Tehát nemzetek tudnak együtt dolgozni egy irányba, tehát vannak erre jó példák, a sport is lehet egy jó példa. Tehát ezek lehetnek az ilyen együttműködések, nemzeteken túlmutató együttműködések, korlátozások, ami a megoldás irányába mutathat?
Igen, hát ugye az emberiség előtt álló egyik legnagyobb kihívás a globális világfalunak a létrehozása. Képesek vagyunk-e egy olyan egységes társas szerveződést létrehozni, ami a föld méretekben vezérli az emberiséget? Ha ezt nem tudjuk megoldani, akkor bajok lesznek. Na most sajnos biológiailag nem igazán vagyunk erre jól előkészítve. Tehát itt nagyon
visszautaltuk a legelejére, amiről beszéltünk, 200 emberről.
Biológiai akadályai vannak annak, hogy tudjunk globális világfaluban működni és gondolkodni. Ezzel kapcsolatban megint túl jó, vagy túl pozitív elképzeléseim nincsenek ezzel kapcsolatban. Tehát nem akarom nagyon a hangulatot a padlóra vinni, akkor nem beszélek el. Nyilván van módja.
Tényeket. Nyilván, igen, csak ugye most olyan dolgokra mondjuk, amire nincsen precedens, tehát nem tudjuk az át, 1789-ben is ezt csináltuk a világon, tehát nem tudunk ilyen példákat elővenni, amikor az egész világ tekintetében. Talán nekem lehet, hogy merészen eszembe jut a nukleáris kérdés. Tehát azért az egy világvége dolog tudna lenni. Én még gyerekkoromban is emlékszem, hogy másodperc volt kiírva az ajtónkra, hogy mennyi alatt kell az óvóhelyre elszaladni. Tehát volt egy reális esély 70-es években, amikor azt mondták, hogy lehet, itt eljön a világvége. Mégis megoldott, de akkor két félről beszéltünk, ugye? Szovjetunióról és Amerikai Egyesült Államokról. Most pedig egy kéne, hogy legyen. Igen. Tehát, hogyha jól értem.
Igen, hát igen. Hát, legyünk optimisták. Az emberiség minden válságot megoldott eddig, amikor a túléléséről volt szó.
Csak bekerült az eddig szó. Igen, de nyilván a tudós ember azért próbálja a tényekre hagyatkozni. Én azért, és valószínűleg ez is egy mellékterméke az emberi gondolkodásnak, hogy én pozitívan és optimistán állok. Egyébként miért indítanánk vállalkozásokat, miért vennénk feleségül valakit, vagy vállalnánk gyerekeket, ha nem lenne egy optimista torzításunk természetesen. Igen, én nagyon remélem, hogy akik hallgatják ezt, akkor igazából egyfajta aha élményeket okozott itt ott az embereknek, meg úgy gondolom, hogy ezek a dolgokra beszélni kell. Beszélgetni kell, terjeszteni, és hát ez volt most is a terv. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az idejét Józsefnek is, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is az érdeklődést, remélem, hogy jó volt.
Az biztos, köszönöm.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!